Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, nagyheti, nagycsütörtöki Isten tiszteletünk kezdetén a 180. számú dicséretünket énekeljük. A 180. számú dicséretnek egyetlen verse van, ez egy bűnbánati fohászkodás. A nagypénteki 341. dicséret dallamára énekeljük. A 341. dicséret ugye így kezdődik, ó, Krisztus főte zúzott, a 180. dicséret pedig így, a töredelmes szívet, te Uram, szereted. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levelében, az első korintusi levél 11. részében, a 17. verssel kezdődően a rész végéig terjedő szakaszt olvasom. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Ezért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást, és ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit, jöjjünk és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, mindannyiunkban annyi szép emléket idéz fel ez az ige, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Sokszor hallottuk, sokszor járultunk az Úr asztalához, hogy vegyük a kenyeret és a bort, hogy átéljük újra a csodát, hogy megváltottál bennünket, hogy megbocsátottad a bűneinket. És amikor olyan sokszor, hála te neked, jöhettünk eléd, nyúlhattunk a kenyérért és a pohárért, nem tudtuk, hogy eljön az idő, amikor erre emlékezni is jó lesz. Urunk, köszönjük, hogy szerezted számunkra ezt az asztal közösséget. Köszönjük, hogy ebben az asztal közösségben emlékezhetünk mindarra, ami megtörtént, ami üzenet a számunkra, hogy Krisztus véréért, atyánk, mi már a tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk. Köszönjük neked, hogy minden étkezéskor, amikor leülünk az asztalhoz, amikor összekulcsoljuk a kezünket, egy kicsit erre, az Úr vacsorára, erre az étkezésre, ami Urunknak, Jézusunknak és tanítványainak utolsó vacsorájára is emlékezhetünk. Köszönjük, hogy minden étkezés emlékezetünkbe idézi a te megtöretett testedet, Úr Jézus, és kiontatott véredet. De köszönjük azokat a pillanatokat, amikor a gyülekezet közösségével lehettünk együtt, hogy örvendezzünk, hogy hálát adjunk, hogy szent fogadalmat tegyünk, hogy ezentúl neked szentelt életet élünk. Úrunk, hányszor elmondtuk, hányszor elgondoltuk, hányszor ott volt a szívünkben, úgy legyen. És hányszor buktunk el utána, és hányszor éreztük azt, hogy nagyobb erőre van szükség, hogy megtartsál minket. De köszönjük, mindig adtad a te szent lelkedet, adtad az újabb és újabb lehetőségeket, amikor a hit által a sákramentumban is veled találkozhattunk. Köszönjük a szabadító igéket, és köszönjük a látható sákramentumot. Köszönjük, hogy nem csak beszédben van az Istennek az igéje, nem csak a beszéd által tudod megmutatni a te szeretetedet, hanem az úrvacsora jegyeiben és az úrvacsora liturgiájában, szereztetésében. Urunk, kérünk téged, taníts most bennünket a te igédre, taníts a hitben való járásra, és készíts bennünket erre a szent ünnepre, amely előttünk van, de ugyanolyan lesz, mint az előző évben. Magunkban kell elcsendesednünk. Egymással nem lehetünk közösségben, sem az asztal közösségben, az úrvacsorában, sem a templomi közösségben, de hisszük, hogy veled mégis közösségben lehetünk mindkét területen, akkor is, ha otthon vagyunk, sőt, hisszük, hogy az úrvacsora által és a Szentlélek által egyszerre egymással is közösségben lehetünk. Építsd bennünk ezt a szent közösséget, atyánk, építsd bennünk ezt a kegyelmet és irgalmat, erősítsed meg bennünk, hogy valóban a tiéd vagyunk, és hogy ezen semmi nem változtathat mostantól fogva, sem élet, sem halál, sem földi hatalmak, senkinek nincsen joga tőled elszakítani, mert te tartasz meg minket, nem a mi erőnkön múlik. Kérünk, áld meg mindannyiunk számára a te igédet, az ige hirdetését, áld meg ezt az Isten tiszteletet. Mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 458. dicséretnek a harmadik versét, a 458. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik, a töredelmes, bocsánat, jövök semmit nem hozva. Így kezdődik, jövök semmit nem hozva. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levelében, a 11. részben, a 26. versben, így. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Nagy csütörtök este van, és hogyha nem ebben a mostani helyzetben lennénk, nem a járvány változtatta volna meg a személyes életünknek a folyását, és a gyülekezeti életnek a kialakult rendjét, akkor most a gyülekezeti teremben lennénk, körbe ülve az asztalokat, megterítve kenyérrel és borral, és a szokás szerint Zoli bácsival, nyugdíjas lelkészünkkel ülnénk középen, és már nem tudom, ki jönne sorra, mert úgy volt, hogy felváltva egyikünk az igét hirdette, a másik az úrvacsorai liturgiát vezette évenként felváltva, ez történne. Isten igéjére figyelnénk így is, és amikor pedig eljön az úrvacsorának, a szereztetési igéjének a felolvasása, eljönne a megvallása a hitünknek és bűneinknek, és letéve a fogadalmat, akkor utána mindenki az ottani szokás szerint maga venné a kenyeret, és venné a bort együtt, mindannyian egyszerre, úgy, ahogyan írva van a Szentírásban, hogy szinte átéljük azt, hogy az Úr Jézus tanítványaival és vele együtt vagyunk egy asztalnál, hogy ez az Úr asztala, mindannyiunk asztala. Bevallom őszintén, hogy ez az élmény, hogy Csillaghegyen talán egy jó évtizede, így történtek a nagy csütörtök esték, ez az élmény volt az egyik, amely ráébresztett arra, hogy valójában az Úr vacsorának az igazi jelentősége nem abban van, hogy a lelkész adja oda a kenyeret, és a lelkész ad oda a kelyhet, bár az egyházban ez a jó rend, és reméljük, hogy minél előbb ezt fogjuk követni, hanem abban van, hogy lelki közösségben vagyunk, abban van, hogy az úrvacsorának a rendjét megtartjuk a liturgia szerint, abban van, hogy Isten szent lelke munkálkodik közöttünk, az imádság, az igehirdetés és az hitvallás és a sákramentum által is. És ez vezetett oda, hogy úgy lássam, úgy gondoljam, és meglegyek győződve arról, hogy Isten szent lelke akkor is munkálkodik, hogyha nem tudunk egy teremben ülni, hanem ha mi a lelkészek, vagy a lelkész itt van a templomban, és mi pedig az otthonainkban vagyunk, akkor is ugyanígy tudjuk venni a kenyeret, és tudjuk venni a bort. Érdekes, Isten sokszor készít bennünket valamire. Megtanít arra, amire nem is gondolunk, hogy később az bekövetkezhet. Megtanított bennünket erre is, hogy aki szeretné, aki vágyakozik az Úr vacsorájára, az megtehesse. Az valóban, ha nem is úgy, ahogyan megszoktuk, de mégis hisszük, hogy lélek által Úr vacsorázzon. Ez a felolvasott igeszakasz, ez hosszabb, mint amit hallani szoktunk. Azért is vállaltam és választottam, hogy az egészet felolvasom, amely az úrvacsoráról szól, mert mindig csak egy kisebb részletét szoktuk, a bevezetését nem, és a utána, ami következik, az sem, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, erről sem szoktunk beszélni. Változott a liturgia is, én emlékszem, hogy gyermekkoromban az úrvacsora előtt volt egy kicsi igehirdetés. Volt egy úrvacsorai prédikáció. Ugye ez úgy is hívták, azt hiszem hivatalosan, hogy úrvacsorai beszéd. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy a keresztelés előtt is van egy tanítás. Itt a gyülekezetben is, mindig, amikor keresztelünk, hát a keresztség az mindig ugyanaz, de azért mégis, és ugyanazt az igét is olvasom föl, vagy olvassa fel itt a lelkész, de azért mégis van egy tanítás, egy rövid igehirdetés, amely megmagyarázza a keresztség értelmét, amely segít rávilágítani, megérteni, hogy mi is történik ott, ha valaki bejön a templomba, akkor az értse. Valahogy ez elmaradt az úrvacsora előtt, talán rohanunk, talán úgy tűnt azoknak, akik összeállították ezt a liturgiát, amit most használunk a gyülekezetben is, hogy nincsen arra már idő, ugye sokszor hallottam már, hogy az istentisztelet 1 óra. Kérdeztem, hogy miért lenne 1 óra? Miért nem 1 óra 5 perc, vagy 55 perc? Sokan elmondták, hogy az 1 óra. Úgy tűnik, hogy ehhez szoktunk hozzá, és az úrvacsorás istentisztelet pedig bizonyára eleve hosszabb egy kicsit, főleg ha sokan vagyunk a templomban, hogy megspóroljuk ezek szerint az úrvacsorai beszédet. De mi ennek a következménye? Hát ennek az a következménye, hogy igazából nagy kérdés, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen körülmények között hangzott el, vagy íródott le ez a szereztetési ige, és tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi is történik valójában. Mert hogyha az igehirdetés nem arról szól, és miért szólna arról, hiszen karácsonykor karácsonyról szól, pünköstkor pünkösdről szól, húsvétkor és nagypéntekkor mindig az adott eseményről szól, vagy mondjuk az új kenyér, új bor, azok betakarítási ünnepek, kevésbé az úrvacsoráról, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mi ez az egész. Persze, hogy ne tudnánk, én tudom, hogy elvileg tudjuk, hiszen csak az úrvacsorázhat, aki konfirmált, és akkor jól megtanultuk, de megvallom őszintén közöttetek, kedves testvérek, pont a múltkor gondolkodtam azon, hogy mire is emlékszem konkrétan a konfirmációból. Mások biztos többre, nagyon kevésre. Sok mindent tudom, hogy mit tanultunk, de nem emlékszem már, hogy én azt ott tanultam, hanem valamikor később, igehirdetésben, hittanórákon, vagy éppen a teológián, vagy utólag ismertem meg, és rendelkezem ezekkel az ismeretekkel. Vajon tudjuk-e, hogy hogyan is történik mindez? Az úrvacsora nem egy egyszerű történet. Nem csak egy olyan történet, amit ha elolvasunk, akkor nagyjából megismerjük azt a helyzetet, amiről ott szó van. Nem egy Zákeus története, amikor ugyan tudjuk, hogy be kell rakni Jézus élet történetébe, ahogyan halad Jeruzsálem felé, ott van ez a város, ahol át kell haladnia, Jerikó útba esik pont, és ott van egy történet, aminek van eleje, van vége, és igazából hát azon túl, hogy Jézus csodát tesz a szavával, hogy életek változnak meg, és azon túl, hogy jön valahonnan, megy valahová, azon túl igazából nincsen nagy kapcsolata. Az úrvacsora, és megérthetjük a történetet önmagában is, de az úrvacsora nem ilyen. Nem ilyen, hanem egy kicsit összetettebb. Megpróbálom röviden mindezeket felvázolni, és egyben előadni. Először is ugye, azzal kell kezdeni, hogy az, ahogyan itt elhangzik, az nem pontosan az úrvacsora szereztetése, több rész van. Ugye az egyik, ahogyan Jézus szerezte az úrvacsorát, ahogyan ott volt az utolsó vacsorán a tanítványokkal, annak is van egy előzménye, mert az nem csak egy véletlen vacsora volt, és nyilván van egy következménye is, hogy ez hogy teljesedett be, és akkor van a következő rész, amikor Pál apostol ezt elmondja a korintusbeli gyülekezetnek, mert ugye itt arról van szó, hogy Pál elmondja, hogy hogy kell úrvacsorázni, mik legyenek a szabályok, és van még egy következő rész, ott vagyunk mi, a mi úrvacsoránkkal, és mindez egyben van, és közben még azt is jó lenne érteni, hogy pont mi is történik, mire is való ez az egész, ez a sákramentum. Szóval ilyen nagy átfogó kérdésről van szó, Kezdjük Jézussal. Jézus a szinoptikus evangéliumok előadása szerint megérkezik virágvasárnap Jeruzsálembe. Elmegy a templomba, megtisztítja a templomot, tanít a templomban, és egyáltalán Jeruzsálemben tartózkodik, éjszakánként Betániába megy ki, és ott tölti az éjszakát. Az egész város nyüzsög, készül az ünnepre, és a tanítványok is készülnek az ünnepre. És egy nappal az ünnep előtt, erre volt lehetőség, Jézus és a tanítványai leülnek, hogy megünnepeljék azt az vacsorát, egy vacsorával ünnepeljék meg azt, hogy Isten megszabadította a népét. A tanítványok ezt egy átlagos ünnepi vacsorának gondolják. Mondjuk átlagos ünnepi vacsora, nagyon furcsa kifejezés ezzel kapcsolatban, de tudjuk, hogy ez a vacsora, ez az utolsó vacsora, ez nem egy átlagos ünnepi vacsora volt, hanem ez egy nagyon különleges Jézus és a tanítványok életében. Akár Jézus, akár a tanítványok számára nem ez az első ilyen vacsora. Mint ahogy, bár a mi történetünkben, a mi gondolkodásunkban, a mi kultúránkban nincsen egy olyan étkezés, azt gondolom, amit mondjuk mindenki együtt tesz, kivéve az úrvacsorát, nincsen egy olyan karácsonyi vacsora, vagy egy olyan húsvéti vacsora, amikor mindenki ugyanazt teszi, mindenki ugyanazt az igét olvassa, mindenki ugyanarra figyel otthon a családoknál, kár, hogy nincsen, de jó lenne, hogyha minden ünnepre megtalálnánk azt, nem is csak azt, hogy mi teszünk, de talán azt is, hogy hogyan tudjuk továbbadni a gyermekeinknek azt az igét, azt a hagyományt akartam mondani, de ennél több ez, azt a szabadítást, amit mi megtapasztaltunk, hogyan lehetne továbbadni, de Izraelnek volt, és van ilyen ünnepe, van ilyen vacsora. Tanítványok is ismerték, tudták, hogy mi történik, tudták, hogy mit jelképeznek ott az ételek, tudták, hogy miért vannak a dolgok ott az asztalon, és azt is tudták, hogy hogyan kell ezt elmondani, hogyan kell továbbadni, ők is hallották, és talán, mivel felnőtt családos tanítványokról van szó, lehetséges, hogy ők maguk is mondták, mesélték a családnak, a gyermekeiknek, azoknak, akik körülöttük voltak. És leülnek egy ilyen vacsorára, készülnek, ez egy fontos alkalom, és ugye ez is szintén egy fontos dolog, hogy Jézus nem úgy jött ebbe a világba, hogy kívülálló lenne. Jézus nem volt kívülálló. Isten fia volt, ő tökéletes Isten és tökéletes ember volt, de nem volt kívülálló. Nem kívülről kritizálta mindazt, amit megélt az Istennek a népe, hanem tagja volt ennek a szövetséges népnek. Tagja volt, hiszen tudjuk, hogy 8 napos korában körülmetélték, tudjuk, hogy ő is 12 évesen ment először a templomba, amikor elveszett, tudjuk, hogy szombatnapon szokásos szerint ment a zsinagógában, és tudjuk azt is, hogy Jézus a ünnepeit az Isten népének megtartotta, megfizette még egyébként a templomi adót is, de megtartotta ezeket az ünnepeket, például a legfontosabbat is, itt a Páska vacsorát. Nem kívülálló volt, hanem olyan, aki megélte Izraelnek a hitéletét. És ez egy fontos dolog, hogy mi is ne kívülállók legyünk, olyanok, akik néha kívülről megnézzük, hogy jé, az a templom, én is jártam már ott valamikor, hanem legyen helyünk a templomban. Azt gondolom, hogyha van helyünk a templomban, akkor már nem vagyunk kívülállók. Hogyha nincsen helyünk a templomban, mert mindig csak évente egyszer-kétszer beesünk valahová, akkor még nagyon kívülállók vagyunk, nem vagyunk részei az Isten népe közösségének. Isten népe közösségének részének lenni egyébként az úrvacsora is, most kicsit kitekintve, hogy élek az úrvacsorával, hogy készülök arra, hogy készülök előtte is, meg készülök a konfirmációban is, meg arra készülök, hogy az Isten népével együtt, a mostani népével együtt részesülök a sákramentumban, és teszek vallást. Szóval Jézus példa ebben, hogy olyan része volt ennek a választott népnek, aki nem kívülálló volt, hanem a hitnek a cselekvője. És azt gondolom, hogy ezt a példát nekünk is, az új szövetség népének is követnünk kell. Szóval leülnek erre az ünnepi vacsorára, amely egyébként nem előzmények nélküli, hát hatalmas előzménye van, óriási előzménye van, ami 1000 évnél is régebbre megy vissza. Az előzménye pedig az, hogy amikor is Jákob egyik fia, József révén, Jákob nagy családja Egyiptomba kerül, akkor utána hosszú idő eltelvén ott egy nagy néppé lesznek. De ez a nagy nép veszélyesnek tűnik egy későbbi, sok időt eltelt fáraónak, és ezért elkezdi nyomorgatni őket, kényszermunkára rendeli, rabszolgaként kezeli, és ezért ők Istenhez kiáltanak segítségért. Ahhoz az Istenhez, aki Ábrahám, Izsák, Jákób istene. És Isten meghallgatja őket, és az éppen Egyiptomból már elmenekült, és úgy tűnik, hogy egzisztenciát teremtő Mózest, aki a Sinai félszigeten jól el van apósa juhaival, az égő csipkebokortól visszaküldi, hogy hozza ki, vezesse ki a szuperhatalom fogságából, Egyiptom fogságából a népet. Ez a történet. Ez a történet, amelyben sok kaland van, sok megpróbáltatás, de a lényege az, hogy Isten 10 csapással sújtja Egyiptomot, és a 10. csapás után a fáraó elengedi a népet. A 10. csapás előtt Isten megparancsolja a népének, vágjanak le egy bárányt, süssék meg, egyék meg, kovásztalan kenyeret süssenek, mert holnap indulnak, nincs idő, hogy a kovász megkeljen. A bárányt, amit levágtak, ugye ez egy ártatlan bárány volt, hiszen a báránynak miköze az embereknek az életéhez, bekenték vele az ajtó félfát, ez volt a szabály. Ez volt, amit Isten előírt. És amikor az úrangyala éjszaka végigjárta Egyiptom házait, és az elsőszülött kisebb fiúgyermekeket, mindegyiket megölte, akkor, ahol ott volt, a csapással sújtotta Isten, ott volt a vér, az ártatlan bárány vére az ajtófélfán, azt átugrotta, az megmenekült, kikerülte, ugye a páska, pészak ebből származik, ebből a átugrani, kikerülni, ebből az igéből származik. Több jelentése is van, de az volt a lényeg, hogy oda nem ment be. Oda nem ment be, azt kihagyta. És ugye innentől kezdve kit el tudtak menni, csodálatos átkerés a Vörös tengeren, Sinai hegynél megkapják a szövetség 2 kőtábláját, Isten népe megszabadul. Persze a dolog bonyolultabb, mert éppen tegnap olvashattuk, hogy hogyan lázad ez a nép, vagy ma is lázadnak a pusztában, az ugye Mózes könyveiben olvassuk, ahogy lázadnak a pusztában, ahogyan tiltakoznak, ahogyan nem tetszik nekik a szabadság sem, de most maradjunk itt, már túl vannak ezen, és arra emlékeznek, akkor ott Jézussal együtt, hogy van egy szabadító Istenük, hogy rabszolgaságból a szabadságba kerültek, hogy néppé lehettek, Isten szövetséget kötött velük. Micsoda élmény Izrael történetének meghatározó élménye, Isten megszabadít, Isten szabaddá tesz. És erre emlékezve ülnek le, és fogyasztják azt a vacsorát, ott Jézus és a tanítványok is, és mások is, többiek majd pénteken, úgy, ahogyan egyébként a zsidóság, amelyik része tartja a vallását, a hitét, ugyanígy húsvétkor, ma úgy hívják, hogy széder tál, széder este, ugyanúgy leül és ugyanúgy elmesélik ezt a történetet a családban, és továbbadják az egyiptomi szabadítás történetét. De ne rohanjunk ilyen messzire, Jézus és a tanítványok együtt vannak egy asztalnál, ugye az asztal közösség az egy nagyon fontos része az ember életének, nagyon szomorú dolog egyébként, amikor minden felbomlóban van egy társadalomban, felbomlóban vannak a közösségek, a nemzet közössége, felbomlóban van a család közössége, már se tudjuk, hogy mi a család, már zavarba jövünk, hogy akkor most mi a család, ez a család, az a család, mindenféle fogalmak és új megdefiníciókat hoznak létre az emberek, azért, hogy minden család legyen, vagyis semmi ne legyen család, végső soron ugye ez az eredménye a történetnek, ezt tudjuk, aki gondolkodik, annak ezt látnia kell, szóval amikor minden felbomlóban van, mennyire jól jelképezi azt, hogy nincsenek ünnepeink. Hogy nem ünneplünk, vagy csak nagyon kevesen, nagyon keveset. Nem ünnepeljük a vasárnapot, nem ünnepeljük a nagyobb ünnepeket, a család együtt. Sőt, olyat is hallottam, hogy vannak családok, most nem bántani akarom őket, hát nyilván sokféleképpen jutunk el idáig, és egy olyan világban élünk, ahol nagyon nehéz jó példák hiány és jó gondolatok hiány úgy élni, ahogyan kell, vagy ahogyan talán én helyesnek gondolom, ki tudja, hogy nem étkeznek együtt, hanem elkészül az étel, és mindenki eszik magának. Szóval olyan messze van nekem, lehet, hogy csak én vagyok a maradé, olyan messze van nekem ez, az asztal közösség az hozzá tartozik az embernek az életéhez. Amikor összejönnek a rokonok, eszünk. Amikor, persze hát lehet, hogy azt gondolják a testvérek, hogy látszik is rajtam, de így van, amikor találkozunk, akkor eszünk. Amikor szomorúak vagyunk, gyászunk van, akkor eszünk a temetés után. Amikor keresztelünk, akkor utána egy közös ebéd van. Az esküvő, amikor 2 ember elindul együtt, akkor megünnepeljük egy vacsorával, egy lakomával. Az asztal közösség hozzá tartozik az emberhez. Ez egy fontos dolog, az asztal közösség. Hát az úrvacsora is egy ilyen asztal közösség. Azt jelenti, hogy együtt vagyunk, hogy együtt tudunk lenni egy asztalnál, hogy mi összetartozunk, valahogy közünk van egymáshoz, és van ok arra, hogy együtt legyünk. Egy ilyen asztal közösségben van Jézus a tanítványaival. Együtt vannak, és tudják, hogy mi következik. Tudják, hogy miért veszik a kenyeret, miért kovásztalan a kenyer. Tudják, hogy miért kell sós vízbe vártani valamit, ugye a rabszolgák könnyei és a vörös tengerrel, minden emlékeztet valamire azon az asztalon, ma is egyébként. És akkor Jézus tesz valamit, ami megdöbbentheti a tanítványokat, és biztos vagyok benne, hogy akkor ott nem is értik, nyilván később minden nyilvánvaló lesz, megfogja a kenyeret, hálát ad, megtöri, és odaadja a tanítványainak. Ezt megteheti egy családfő is, tehát ebben még semmi különös nincs, de amit mond, hogy ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Érdekes, senki nem kérdezi itt meg, hogy mit akarsz te Jézus? Vagy legalábbis, ha meg is kérdezték, nem jegyezte fel utána, nem jegyezték fel, vagy nem adták tovább. És aztán utána következik, azt olvastam valahol, hogy ez már a harmadik pohárvétel, amikor Jézus az étkezés végén veszi a poharat, mert többször is isznak a borból, és azt mondja, hogy ez az én vérem, amely ti érettetek, kiontatik, és hogy ez az új szövetségnek a vére. És aztán azzal fejezi be, mert valamennyi szereszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön, illetve rájuk bízza, hogy ezt cselekedjék. És Jézus az ő halálára emlékezzenek. Ott van mögöttünk az egyiptomi szabadítás, ott van az arra való emlékezés, és ott van az új szabadításnak az előkészítése. Az új szabadítás pedig Jézus Krisztus által következik be, amit előre megmond. Ez az új szabadítás az, amikor majd másnap, ugye mi holnap fogunk erre emlékezni, Jézust a keresztre viszik, és ott meghal a kereszten, ahol kiontatik a vére, ahol szenved, ahol önmagát adja értünk, mint ártatlan bárány, azért, hogy mi élhessünk és örök életünk legyen, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Ez az, amire bennünket is emlékeztet az úrvacsora. Azonban nem csak emlékvacsora. Az egyházaknak a legnagyobb különbsége, és amiben a különböző felekezetek nem értenek egyet, pont az úrvacsora körül van. Egyébként talán nem ennyire így van, hogy minden felekezet más tanít. Ugye a legnagyobb különbség talán római katolikus testvéreink elképzelése, az áldozás és a protestáns gondolat között van, amelyben nem történik átlényegülés, mert nem a jegyekkel történik valami, hanem a szívünkkel történik valami, mi így hisszük. Nem azt gondoljuk, hogy a kenyér és a bor az csak emlék, vacsora, és semmi más nincsen, csak azt mondta Jézus, emlékezünk és emlékszünk, hanem azt gondoljuk, hogy igenis történik valami, igenis a szívünkben, a hitünkben történik, hogy Krisztus emlékeztet a jegyek által bennünket arra, hogy ő önmagát adta értünk, emlékeztet arra, hogy megváltottak vagyunk, emlékeztet arra, hogy üdvösségünk van, emlékeztet arra, hogy ezentúl úgy kellene élnünk, úgy kell élnünk, mint akik ennek az örömében élnek, akik hálaadással élnek vele. Az úrvacsora református hitünknek megélésének egy központi része. Amikor, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, amikor konfirmált, milyen fogadalmat kellett tenni, esküt nem kell tenni egyébként, de fogadalmat teszünk, azt a fogadalmat tesszük, hogy a református anyaszentegyházunknak úrvacsorával élő, ugye mondjuk azt is, hogy áldozatkész, és úrvacsorával élő tagjai leszünk. Vagyis arra vonatkozik a fogadalom, hogy nem csak úrvacsorázhatunk, hogyha konfirmáltunk, hanem azt vállaltuk, azt akarjuk, hogy mi magunk a hitünk szerint így éljük meg ezeket az ünnepeket, így emlékezzünk és így adjunk hálát Istennek. Ez nem véletlen. Ezt Jézus mondta. Ez nem azért van, mert tetszik vagy nem tetszik, nem azért van, mert szeretem a bort vagy nem szeretem, nem azért van, hogy van kedvem vagy nincs kedvem, hanem azért van, mert Jézus mondta. És ez nem úgy mondta, hogy ha valaki szeretne, hanem azt mondta, hogy ezt tegyék. Kiknek mondta? Tanítványainak, az övéinek, a követőinek, nekünk, mondta ezt Jézus. Így emlékezünk, és így jövünk hozzá, emlékezünk arra, hogy Isten valóban szeretett bennünket. Emlékezünk arra, hogy annyira szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta. És az úrvacsora jegyei erre emlékeztetnek bennünket. Ezért adunk hálát, ezt éljük át újra és újra. Miért szükséges ezt átélni? Hát azért, mert legyünk őszinték, azért ez úgy van, hogy az úrvacsora után is, hogyha kimegyünk és éljük az életünket, bizony nem ugyan Isten gyermekeinként igyekszünk, akarunk élni, és azok is vagyunk, de azt, hogy örököltük a bűnt ősszüleinktől, az jelen van az életünkben. Nem tudunk úgy élni, hogy mindig mindenkit tiszta szívből szeressünk. Nem tudunk úgy élni, hogy mindig mindenkihez olyan türelmesek legyünk, mint Jézus. Igen, ez a legjobb talán, nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Nem vagyunk rá képesek. Ebben a világban nem vagyunk rá képesek. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor érvénytelen lett a Krisztus áldozata. Nem azt jelenti, hogy újra és újra be kell mutatni az áldozatot. Nem azt jelenti, mint a zsidóságban, hogy újra és újra oda kell menni, és be kell mutatni az egész népért a bakon az áldozatot, és a vérét be kell vinni. Ugye ma már nem lehet, mert nincsen templom, ez csak Krisztus után 70-ig működhetett így, be kell vinni a szentek szentjébe. Vagy hogy az áldozópapoknak naponta újra kellene megesmételni Jézus áldozatát. Nem. Ez az áldozat egyszeri, tökéletes, megismételhetetlen, és értelme sincsen megismételni, hiszen tökéletes. Itt rólunk van szó. Mi vagyunk azok, akiknek újra át kell élni, hogy Isten még így se vetett el engem. Megkegyelmezett, méltatlan lettem újra, nem az akarok lenni, nem lehet játszani ezzel, de mégis olyan jó újra oda menni az Úr asztalához, és azt mondani, Uram, tudom, hogy Te előre minden bűnömért eleget tettél. Ezt éljük át, és erre hív bennünket, erre készülünk igazából, bármilyen furcsa, de amikor megkereszteljük a kisgyermeket, akkor az a cél, hogy erre készítsük fel. Hogy otthon így beszéljünk az Istenről, így ismerje meg az Urat, hogy így ismerje meg az evangéliumi történeteket, a bibliai történeteket, hogy így jöjjön a gyermekisten tiszteletre, ebben jusson előre, hogy aztán utána majd konfirmálva, megvalva a hitét állhasson oda, és vehesse az Úr vacsoráját, vehesse a jegyeket, élhessen úgy, ahogyan Isten népe él ezzel a lehetőséggel. Végső soron, a kereszteléstől kezdve erre készülünk, ez a cél. Ez a cél, hogy ebben a közösségben, az Úrral való közösségben, és az ő megváltottaival való közösségben együtt legyünk, és együtt legyenek. Az egyik bibliaórán, egy zoomos bibliaórán egy nagyon jó kérdést tett fel az egyik testvérünk, azt mondta, hogy hogy van ez? Itt van ez a Pál apostol. Korintusbeli gyülekezetnek elmondja, hogy hogy kell úrvacsorázni. De hát Pál nem is volt ott az utolsó vacsorán. És valóban Pál nem volt ott az utolsó vacsorán, hiszen Pál akkor még ki tudja, hol volt. Ő jóval később, amikor már megvan az első gyülekezet, sőt, hirdetik az evangéliumot, akkor kerül kapcsolatba Krisztus követőivel, még nem nevezik őket keresztjénnek, amikor az első vértanú meghal, István, megkövezik, Pál akkor még Saul néven, hát ugyan nem vesz részt a kövezésben, talán túl fiatalnak gondolták még ehhez, de azért megfogja a felső ruháját a kövezőknek, hogy azok nagyobb lendülettel tudják szegény István vértanúra dobálni a követ, hogy megöljék. Tehát egyetért vele. Pál ezután a damaszkuszi úton fog megtérni, és lesz Krisztusnak a tanítványa, és lesz az evangéliumnak a hirdetője. Hát honnan tudta? Hogyan van az, hogy mégis ő mondja? Hát azért ő mondja, mert valakinek mondania kell. És akkor először a korintusi gyülekezetre figyeljünk. Ugye a korintusi gyülekezet már jóval, vagy hát több évtizeddel van, ahogy létrejön a nagypéntek és az első húsvét után, és a megalakuló jeruzsálemi gyülekezet után, néhány évtizeddel később, amikor is a Korintusban, ebben a görög országi, bár akkor nem hívták Görögországnak, de ebben a görög városban a létrejön, és mivel első generációs keresztjének semmit nem tudnak, és hát hibákat is követnek el, de jó lenne, ha csak azok követnének el hibákat, mi meg nem, de ott olyan hibát is elkövetnek, ami miatt az apostol meglehetősen szigorúan szól, mégpedig azt követik el, hogy amikor összejönnek, hogy az Úr vacsorával éljenek, kezdetben ez nem feltétlen csak a kenyér és a bor, hanem egy közös étkezés is volt, talán agapé. A mi időnkben ez így ketté válik már, vagy legalábbis kenyér és bor történik, tehát erről szól, vagy ezt tesszük az Úr vacsorakor, akkor ott mindenki hozza a maga kis batyuját, a gazdagok a jó nagy batyut, a szegények meg a semmit esetleg, és hogy az milyen furcsa, hogy miközben mindannyian ugyanabból az kegyelemből részesülnek, és mindannyiuknak bárhonnan is jöttek, és bárhová tartoznak, utolsó koldusok, vagy mit tudom én, hajótulajdonosok, vagy nagykereskedők, azért Korintusban sok minden lehetett, nem tudom, hogy ilyenekből mennyi volt a gyülekezetben, nem is ez a lényeg, ugyanúgy kapnak üdvösséget ugyanabból. Hogy lehet az, hogy közben meg egymással nem tudják megosztani azt, amiük van, hogy lehet, hogy ilyen módon kiközösítenek valakiket, talán nem is direkt, talán csak azért, mert nem figyelnek, nem tudjuk, hogy pontosan miért, de ez nem illik az Úr vacsorájához. Ez nem illik az Úrhoz, hiszen mi ugyanannak a népnek a tagjai vagyunk. És ez megint egy nagy tanítás, hogy mi Isten népe vagyunk. És nem vagyunk előtte különbek, nem egyikünk sem különb előtte, hanem mindannyian hozzá tartozunk, mindannyian az ő kegyelméből részesülünk. Mindegy, hogy ki honnan jött, mindenki a kárhozatra menne Krisztus nélkül, de mindenki az üdvösségre megy Krisztussal. Ez a gyülekezet, ez a közösség, és ehhez méltóan, ennek megfelelően kell élni. És ő mondja el, hogy az Úrtól vette, amit el is mondott nekik. Azt gondoljuk, bár biztosan nem tudjuk, azt gondoljuk, hogy ugye azt viszont tudjuk, hogy Pál apostol a szíriai antiókiai gyülekezetben volt nagyon sokáig a megtérése után. Ez egy olyan gyülekezet volt, ahol nem, ugye ez nem Izraelben van, tehát eleve görög volt valószínűleg a nyelve az egész városnak és az ottani gyülekezetnek, és nem csak zsidókból, hanem bizonyára másokból is állhatott ez a gyülekezet, illetve azok a zsidók, akik ott voltak, ők is sokkal nyitottabbak lehettek ebben a kérdésben, hiszen amikor elindul Pál apostol, onnan küldik el, ott választja ki őt a Szentlélek Barnabással együtt, hogy menjenek el és hirdessék az evangéliumot, akkor amikor elkezdi hirdetni a pogányoknak, akkor ez a gyülekezet, tehát megtérnek, nem zsidók is és keresztjének lesznek, ez a gyülekezet az örömmel fogadja és tovább támogatja Pált imádságban elsősorban, meg abban is, hogy amikor visszajön, akkor ott számol be, és így tovább. Tehát Pál apostol az antiókiai gyülekezetben ismeri meg az úrvacsorának, a szereztetésének a történetét, amit bizonyára apostolokon keresztül a jeruzsálemi gyülekezetből hoznak el, és ezért mondhatja azt, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Ezért mondhatja azt, hogy ez az Úrnak a hagyománya, ez Jézusnak, a Jézustól származó hagyomány, szokás, előírás, hogy így kell csinálni. Most nem azt mondja, hogy Jeruzsálembe tudták, Antiókiába megtanulták nektek, és elmondom, én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Most magyarázatot kaptunk arra, hogy miért a korintusi levélből olvassuk a szereztetési igét, mert itt kifejezetten azért mondják ezt így el, mert már Korintusban is szereztetési igének úrvacsorai liturgiához szánták. És ezért van az, hogy mi is ezt olvassuk, nem például a Lukácsból a történetet, hanem ezt olvassuk fel. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Milyen jó, hogy ezt így mondja el Pál, hogy kapott valamit az Úrtól, és adta tovább. Hogy amit a gyülekezetben kapott, azt tovább tudja adni a következő gyülekezetnek. Hogy kapta az Úrtól, és aztán utána ő ezt nem akarja magának megtartani, ez nem egy olyan tudás, nem egy olyan ismeret, amivel le kell ülni, hanem tovább kell adni. Mit kaptunk az Úrtól? Kaptuk az úrvacsorát, kaptuk a vele való közösséget, kaptuk az igéket, kaptuk a kegyelmet, én az Úrtól vettem, az Úrtól kaptam, tőle van az, amin van, az Istennek az ismerete. Vajon átadjuk-e? És kinek adjuk át? És hogyan adjuk át? Átadjuk-e a családban? Átadjuk-e az életünkben? Átadjuk-e a hitünk gyakorlásával, vagy azt gondoljuk, hogy mi már tudjuk, aztán gyakorolni már nem kell annyira, mert hát úgyis tudjuk, végül is úgyis ez csak egy jelkép, gondolhatjuk. Egyébként nem csak egy jelkép, hanem Istennel való közösségnek a jelképe. És ez olyan, amit meg kell élni újra és újra, és amit át kell adni másoknak is. És végső soron ez a továbbadás az, ami miatt megmarad a kereszténység is. A zsidóság egyetlen nép, úgy adják tovább azt, amit kaptak. Amit kaptak a szüleiktől, a nagyszüleiktől, azt adják tovább. A kereszténység nem egyetlen nemzetség, hanem a világ minden nemzetéből, minden földrészről hívott el Isten, és hív el továbbra is olyanokat, akik az övéi. De vajon ott, ahol vagyunk, mit adunk tovább? Mit adunk tovább ennek az istentelen világnak, amelynek nem kell lett a Krisztus, amely eltávolodott, amely nem tud róla semmit? Bizony így van, alig tud valamit a világ. Hiába van az, hogy tanulják a tankönyvekben, van olyan iskola, olyat is hallottam már, hogy ezt átugorják, erről nem kell beszélni a kereszténységről, de hiába tanulják kívülállóként. A mi dolgunk az, hogy ezt úgy adjuk tovább, ahogyan mi tudjuk, hitvallásként. Úgy adjuk tovább, hogy ezt mindenki minél többen megértsék. Nem könnyű feladat, de ez van ránk bízva. Menjetek el, tegyetek tanítványokká, mondja Jézus. Továbbadás sem egyszerű, hiszen azok, akik körülöttünk vannak, azért mondtam, hogy istentelen világ, mert nem ismerik Istent, azok nem is értik, hogy miről beszélünk sokszor. Nem értik, ők gondolkodnak a maguk elképzelései szerint, megvannak a világnak is a prófétái, akik megmondják, hogy mit kell hinni, mit kell követni, hogyan kell élni. Ugye vigyázni kell, hogy nehogy két úrnak akarjunk szolgálni, Istennek meg a mammonnak, a világ akaratának, meg a Jézus akaratának. Ez egy nagy veszély mindenkinek. De a mi dolgunk az, hogy ezeknek az embereknek ott legyünk jelként, hogy van Isten, van kegyelem, és van, akik ezt hiszik. Mi hisszük ezt. Hisszük, hogy Isten kegyelméből örök életünk van, és hogy megbocsátotta a vétkeinket. Arra vagyunk, hogy ezt meglássák. Azért vagyunk, hogy ezt megismerjék körülöttünk. Megtudja mindenki, hogy hogy is van ez. Kedves testvérek, hadd osszak meg egy élményt, amit a legtöbb esküvőkor át szoktam élni. Az esküvőkor legalább valamelyik tehát vagy a vőlegény, vagy a menyasszony, valami köze van nyilván a református egyházunkhoz, de sokszor bizony a vendégek többségének nincs. És nem csak a református egyházhoz, hanem a kereszténységhez sem. Próbálok úgy beszélni, hogy lehetőleg ők is értsék, de eljön a pillanat, amikor kénytelen vagyok olyan szavakat kiejteni a számon, Isten, Jézus, Biblia, meg ilyenek. És erre, ezekre a szavakra, ugye látom, ahogyan a templomban ülőknek a fele, vagy háromnegyede elveszíti az érdeklődését. Először nem értettem, hogy hát mi az, amit ezen nem lehet érteni. Aztán rájöttem, hogyha engem ültetnének be egy atomfizikáról szóló előadásra, valószínű, hogy néhány szakkifejezés után én is valami mással kezdenék el foglalkozni. Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni ezekkel a szavakkal, mert nekik ez nem jelent semmit, mert nem része az életüknek. Mi azért vagyunk, hogy ne felejtsék el. Mi azért vagyunk, hogy Isten kegyelme újra és újra szóljon ebben a világban. Nem azt mondtam csupán, hogy istentelen, nem leszólni akarom őket, Isten nélkül élők. Olyanok, mint mi voltunk, mielőtt megismertük az Urat. De azért vagyunk, hogy ezt továbbadjuk. Én az Úrtól vettem, amit nektek át is adtam. Mit adok át? Mit adok tovább? Kinek? Kinek kell továbbadnom? Kicsit ez itt rólunk is szól, és ugye itt vagyunk legvégül mi a történetnek a végén, vagy legalábbis akik mi értelmezzük, a mi dolgunk elsősorban az, hogy értsük, és hogy megéljük. Az a dolgunk, hogy értsük és megéljük, hogy mi magunk is megértsük azt, hogy itt szabadításról van szó, ahogyan Izraelt megszabadította Isten Egyiptomból, úgy mindenkit, aki hisz benne, Jézus Krisztus által megszabadít a kárhozattól. A bűnből megszabadít, az örök életre elhív, és így le vagyunk, így lehetünk az övéi. Kedves testvérek, úgy érzem, hogy ez ennek az igének most nagy csütörtökön az üzenete mindannyiunk számára. Legyünk ilyenek, akik megcselekesszük, akik komolyan vesszük. Ugye itt elhangzik, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Tudom, hogy hosszú, de azért még ezt el kell mondanom. Egy félreértés az, hogyha valaki eljön a templomba, és nem úrvacsorázik, miközben konfirmált, tehát tehetné és megígérte. Valaki azt mondta nekem, nem érzem magam méltónak. Kedves testvérek, legyünk őszinték. Ha valaki méltónak érzi magát az úrvacsorához, ki ne jöjjön. Ha valaki méltónak érzi magát az úrvacsorához, az ne jöjjön az urasztalához. Ez a méltatlanok vacsorája, ez a bűnösök vacsorája. Azoknak a vacsorája, akik megvallják a bűneiket. Azoknak a vacsorája, akik tudják, hogy bűnösök, de tudják, hogy kegyelmet nyertek. Azoknak szól ez. Nem vagyunk méltóak, mindannyian méltatlanok vagyunk. És nem kell ezt szégyelni, meg tudjuk vallani, hiszen így kapjuk azt az örömöt, ami Krisztusban van, így kapjuk Istennek a kegyelmét. Szóval méltatlanul lenni azt jelenti, hogy bűnök megbánása nélkül lenni, azt jelenti, hogy nem komolyan venni, hogy nem azzal a szent elhatározással, hogy Isten gyermekeként akarok élni ezentúl. Mindez valóság és hozzá tartozik. Kedves testvérek, hívok mindenkit, hogy aki jó lelkiismerettel tud, az úrvacsorázzon velünk, nagypénteken és húsvét vasárnap, otthon, felkészülve, imádságban és minden egyéb tekintetben, és dicsérjük együtt az Urat, és legyünk így is egymással közösségben. Az Úr végezze ezt el bennünk az ő lelke által. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására. A 437. dicséretet választottam a ráfelelő éneknek, a 437. dicséretnek második és harmadik verseit. A 437. dicséretnek így kezdődik a második verse, Ó mi szent, azaz indulat. Imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük, hogy a közösség asztalát te készítetted el számunkra. Köszönjük, hogy mi is odaülhetünk veled együtt ehhez az asztalhoz, hogy te is ott vagy velünk. Köszönjük a mindennapi kenyeret, mindig azt a lehetőséget, amikor táplálod a mi testünket. Köszönjük a kegyelmet, hogy hordozod az életünket. És köszönjük, hogy a mi lelkünket is táplálod a te igéddel, és emlékeztetsz a te jó téteményeidre, szeretetedre és kegyelmedre. Urunk, hálásak vagyunk, amiért mi is emlékezhetünk arra, hogy olyan sokszor lehetünk együtt testvérekkel veled, egy olyan közösségben, amely nem csak emberi közösség. Köszönjük, hogy kiválasztottál a te néped tagjaivá, köszönjük, hogy erőt adsz ahhoz, hogy megéljük a mi hitünket, hálásak vagyunk, hogy hozzád tartozhatunk, és köszönjük, hogy méltónak találsz arra bennünket, hogy mi tegyünk bizonyságot ebben a világban a hitünkről, a kegyelmedről és a szeretetedről mindenki előtt. Urunk Istenünk, te készíts bennünket az ünnepre, óvi meg a betegségtől, és segíts bennünket abban, hogy igazán neked szentelt életet tudjunk élni. Taníts bennünket a hálaadásra, és kísérj el bennünket. Kérünk, hogy hadd legyen ez az utolsó olyan nagy csütörtök este, amikor nem a gyülekezet közösségében vagyunk. Hadd legyen ez az utolsó olyan alkalom, amikor csak az internet segítségével tudunk együtt lenni, bár ezért is hálásak vagyunk, légy segítségül, Urunk, hogy úgy, ahogyan eddig, sőt sokkal jobban, nagyobb lelkesedéssel élhessük meg együtt is a mi hitünket. Urunk, kérünk, hallgasd meg az imádságunkat, amikor könyörgésben jövünk eléd, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan tanított bennünket Jézus, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az eddigi adományokat hálás szívvel köszönöm, köszönjük. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Nagy pénteken 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet, amely jel együtt házi úrvacsora is lehetséges. Húsvét vasárnap 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet közvetítése, itt is házi úrvacsora lehet bekapcsolódni, illetve húsvét hétfőn is 10 órakor kezdődik az istentisztelet, akkor úrvacsora nélkül. A házi úrvacsoráról szeretném elmondani, hogy azok úrvacsorázhatnak otthon, mint lehetőség, akik a templomban is szoktak. Ez egy önkéntes lehetőség, illetve szeretettel ajánlom, hogy az előkészülethez olvassuk el az egy éve elkészített kis összeállításomat, ami tanítás a kérdésekre ad választ, és segít abban is, hogy hogyan értelmezzük és hogyan folytassuk le az úrvacsorát. Ezt elküldtem ma levélben is, illetve föltesszük a Facebookra is. Áldott készülődést kívánok mindenkinek. A záró énekünket énekeljük az áldás előtt. A záró ének a 438. dicséret, ez a következő ének. A 438. dicséret 3., 4., 5. verseit énekeljük. A 3. vers így kezdődik, de mégis lelkünk e hittel élesztjük. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.